A hét első felében meg volt az első fele a mai mondandómnak, aztán szünet, és hát tegnap a sorozat után tudtam ezzel foglalkozni, ezért is ilyen frissen sült. És el kell, hogy mondjam, hogy a késztetést az adta, hogy nekünk a DET-nélben, az irodában minden hétfőn közös napunk van, akkor vagyunk bent mindnyájan, elnökség, egyeztetünk, aztán a többibe beosztjuk, felváltva vagyunk a többi nap. És ott mindig áhítat van hétfőn, és az áhítat, az hát körbejár, rotálunk, hogy ki tartja. Most Szilárd tartotta, ismeritek itt többen, hogy a Tóth Szilárd testvért, és hát ő mindig olyan eredeti különben, ahogy az egész egyénisége is. Nagyon szeretem kollégámat, és annyira megfogott a téma, ott bevont bennünket, hogy én ott helyben mondtam neki, eldöntöttem, hogy én erről fog prédikálni. Még este kértem is tőle tanácsot 9:30-kor, azt is elismerem. Főleg a második felében lesz arról szó, amit ő mondott, és én úgy érzem, hogy hasznunkra van, ezért hát átvettem, és ő is tudja, és támogat ebben. Az alapígét azt én már tegnap megosztottam, tehát aki figyeli a sorozatot, azt tudja, hogy miről fogok beszélni. A cím csak rövid lehetett, mert nem akartam ezt a szép épületet letakarni ott a képen. Az alapígét a harmadik könyvben találjátok, Mózes könyvei közül. Most hát még tühétségek, de már ártalmatlan vagyok. Ez már negyedik hetem, én már kifelé jövök. Csak néha elzárulnak a légutaim. A harmadik könyv 25. fejezet 23. versét idézem, amire mi ritkán gondolunk, de most szeretném közelebb hozni hozzánk ezt az ígét. 3 Mózes 25-23. Tehát 3 Mózes 25-23. Gyakorlatilag köszönöm, ez jó ötlet volt, Kriszti. Isten szól itt, hát a korabeli Izraelhez közvetlenül gyakorlatilag. Azt mondja, a földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld, csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam. Elolvasom újra, a földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld, csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam. Ez egy alapvető tétel volt Izrael gyűjtése szempontjából. Nagyon érdekes, hogy pontos az ége, mert átmenetileg tulajdon cserélhetett, vagy a tulajdon jogot átadhatták egymásnak, de örökre nem. Tehát nem volt végleges az átruházás. Azzal hadd kezdjem, hogy ki a föld, ez egy régi vita különben a társadalomban. A föld az, aki megműveli, ismeritek ezt a jelszót. Tudom, hogy miért mondták, volt is benne igazság. Magántulajdon vagy közös tulajdon, TS vagy kulák, ugye magyar fogalmakat, vagy nem csak magyar, de nálunk ez nagy téma volt egy időben, sajnos szomorú eseményekkel. Földosztás, hasonlók. Ma ezt kevésbé értjük szerintem, mert ma kevesebb a kapcsolatunk a földdel és a földből történő előállítása, mert bemegyünk a boltba és ott vesszük meg, de régen ez nem így volt. Ugye nagyon csalók a világ. Én tanultam, tudjátok, közgazdász vagyok eredetileg, hogy hát ugye régen a mezőgazdaság volt a létezés alapja, egyénileg, társadalmilag. Feudum, az földet jelentett, ki a föld, ugye ezért volt ez a nagy vita. Aztán jött az iparosítás, és az iparban jobban pörgött a pénz, és a fejlettséget azon mérték, hogy mennyire iparosodott egy ország. Ezt nyomatta mondjuk, én mostában nézek ilyen történelmi filmeket Oroszországról, Szovjetunióról, hogy ott is ez volt az áttörés, hogy felzárkózzanak iparilag, mert Japánban is nekik elég jó sikerült a felzárkózás iparilag. Én már azt tanultam az egyetemen, hogy egy ország gazdaságának a fejlettségét azt mutatja, hogyha nagyon alacsony a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, szintén nem túl magas az iparban foglalkoztatottak aránya, és kiknek kell, hogy magas legyen az aránya, a fodrászok meg. Az a szolgáltató szférában, mert az azt jelenti, hogy kevés ember megtermeli a társadalom életéhez szükséges dolgokat, és gyakorlatilag hát egyfajta luxusban élhet a társadalom, mert a szolgáltatások a közvetlen élvezeti cikkek, vagy nem tudom, minek mondjam, nem pont ez a fogalom. Igen ám, de egy kis közgazdasági továbbképzés nem árt nektek sem. Azt tanultam az egyetemen, hogy amikor a Varsói szerződés működött, bocsánat, rosszul mondtam, ugye az a katonai ágazat volt, a KGST-re gondoltam, tehát a gazdasági együttműködés, kölcsönös gazdasági együttműködés tanácsa volt, azt hiszem, ennek a rövidítése. Ott volt egy olyan alkú, hogy az egymással folytatott kereskedelemben a szocialista országok használtak puha meg kemény árukat. Ez azt jelentette, hogy kemény áru az volt, amit nyugatra is el lehetett adni, például a ladák, ugye az orosz járgányok, puha árunak pedig hát azt, amit nem. És mit ad ég? Nem tudom, tudjátok-e, hogy puhárúnak számított az élelmiszer. Aminek az az oka, hogy csak Magyarország és Bulgária volt önellátó, mindenki más behozatalra szorult, akkor még az oroszok is gabonából jócskán meg hasonló, és hát az volt a többség érdeke, hogy ne legyen kemény áru az élelmiszer. De valójában a legkeményebb áru az élelmiszer, mert hiába van Ferrarit, hogyha nem tudsz mit enni, nem? Tehát 2-3 nap után ráunsz a Ferrarira, ha nem tudsz enni, és akkor már szívesen elcserélnéd mondjuk egy zsák krumplira vagy valamire. Tehát ezt csak azért mondta, bocsánat, kitérőként, hogy érezzük a kérdés súlyát, hogy ez nem egy bagatell kérdés, vagy nem egy mellékes kérdés. És hát itt merül fel ugye, hogy akkor kié a Föld, és Isten megmondta, hogy kié a Föld. Nem azt mondta, hogy köztulajdon, nem azt mondta, hogy magántulajdon, vagy hát egy bizonyos értelemben magántulajdon, azt mondta, hogy az én, az Isten magántulajdona. Ja, miért volt ez kérdés? Mert Izraelben akkor ez egy aktuális kérdés volt, mert frissen foglaltak el egy országot, hogy hogyan bánjanak vele. Az egy külön történt, hogy osztották fel, tudjátok, a törzsek között Józsué ezt, hogy intézte, és a többi, és a többi. A döntés az volt, hogy csak használati jogot szerezhettek, és ezt a jogot átadhatták, addig, amíg az elengedésével el nem jön, és tulajdonképpen a Föld ára attól függött, hogy hány év volt hátra az elengedés évig, mert annyi ideig élvezhette a tulajdon joggyakorlását az új tulajdonos, mennyit vehetett ki abból a Földből, nem tudom, érthető így a gazdasági részlet. Tehát ez egy rendszer volt, Isten így látta jónak, és ez így működött, ha minden igaz. Mi volt az Isten szempontja? Miért nem adta neki körökbe az országot? Azért, mert Isten el akarta kerülni azt, amivel ma a világban szembesülünk, hogy extrém mértékű gazdagság és vagyonok halmozódnak fel bizonyos embereknél, nagyon sok ember pedig küzd a túlélésért. És ezek nem tesznek jót. És Isten azt mondta, hogy ez az élet, amit ezen a földön élünk, az nem arra való, hogy most megszerzel, aztán mi lesz? Hát leírja, hogy semmit sem hoztunk-e világba, mezítelenül jöttünk, világos, hogy ki sem vihetünk semmit, ezt mondja, azt hiszem Pál apostol, ugye, ha jól emlékszem, hogy ez, hogy világos, ugye így írja, azt hiszem. Most az a kérdés, hogy ez mennyire világos, nem? Az emberiség nagy részének nem világos, és minket is kísért, hogy ezt nem tartjuk szem előtt. Azt mondta Pál, hogy, meg hát a maga az Isten, ugye ihletés alatt mondja ezt Pál, hogy ne ez legyen a célod, hogy itt sokra vidd. Az legyen a célod, hogy ott sokra vidd, az Isten országában. Azt is mondja, hogy sok embernek csapda a gazdagság. Tehát nem csak fölösleges, hanem kifejezetten akadályozza abban, hogy az igazán fontos dolgokkal törődjön és foglalkozzon. Isten el akarta kerülni tehát a társadalmi szélsőségeket, anyagi helyzetet tekintve, és ha megnézitek, a modern világ meg az ellentétes irányba halad, hogy kitermeli ezeket a szélsőségeket. Ez egy régi téma, még egy pici közgazdaságtan, hogy megártson. Ugye a szocializmusnak az volt régi, hogy nagy tömegek értek közel hasonló életszínre, életjáradékot adtak gyakorlatilag az embereknek, ami sokakat felháborított, de voltak épp ezt a célt szolgálta volna, hogy volt időt kultúrára, volt időt sok mindenre, Istenre is lehetett volna, ha hagyták volna, meg hogyha elég bátor voltál. Most ehhez képest a nyugati társadalmakban meg hát szabaddá, tehát a gazdasági szempontból most a nyugati társadalmakat, hogy szabad a pálya, ha jó beleteszed magad, meg szerencséd van, meg gátlásai nincsenek, szóval sok minden együtt van, akkor egész sokra lehet vinni anyagilag. Nem mindenki gátlástalan ezzel, nem azt mondom, mert van, aki érdemmel szerzi, de a lényeg az, hogy az időszak, amire utaltam, az elmúlt, nem tudom, ezt hallottátok, hogy olvad a középosztály, ez egy gazdasági kategória, tehát vannak nagyon gazdag, meg nagyon szegény emberek, nyilván szegényből van több, de az a réteg, aki olyan átlagos életét el tud folytatni, az egyre karcsúbb társadalmilag nézve, nem csak Magyarországon, nem csak Európában, mindenhol ez van. Magyarul pont ellentétes irányban mozog a világ, mint hogy Isten ezt gondolta. Isten ettől akarta Izraelt megkímélni, hogy így mondjam, hogy a valódi célra tudjanak fókuszálni. Tehát miért nem lehetett eladni a földet? Hát azért, mert ami nem a tied, azt nem adhatod el. Ez ilyen egyszerű. Nem tudom, emlékeztek rá, nekem eszembe jutott, amikor készültem Sráckoromban, volt egy emlékem, volt egy Kékfény című műsor, emlékeztek, és tisztán emlékszem, hogy volt egy olyan műsor, ahol egy szélhámos eladta a kereti pályaudvart valami külföldi befektetőnek. Ez komoly. Oda vitte, körbe vitte, bemutatta, én nem is tudom. Azt nem tudom, hogy az üzlet létrejött-e, de hát ez egy külön téma volt. Most gondolod, hogy milyen kreatív emberek vannak. Ezt arra mondtam példaként, hogy nem az övé volt a kereti pályaudvar, de azért megpróbálta eladni. De ez valami hasonló lett volna, hogyha Izraelbe végérvényesen adnak el földet, nem lehet. Azt mondta Isten, és itt van lezárva a téma, hogy enyém a föld. A kérdésem az az, hogy vajon ez a megállapítás és ennek az erkölcsi következményei, ezek csak Izraelre igazak, vagy kicsit kiterjesztetjük szélesebb körbe, és nekünk is mond valamit ez az ige. Mert ugye enyém a föld, az azt jelenti, hogy Kánaán földje, a feudum maga a termelő eszköz, de az a kérdésem, hogy Cuninak, ugye? Jól teszitek, jól. Nem baj. Így jó lesz, hallasz bennünket? Igen, bólogat, jó van, köszönöm szépen. De beteg és nem tud itt lenni, mondta. Az a kérdés, hogy tágabb értelemben nem érezzük magunkat bevonva ebbe a tételbe és ebbe az igazságba, mert az a föld, amin mi is érünk, jó, ez nem az ígéret földje, de majd egyszer az lesz különben, mert ezt a bolygót fogja Isten újjá teremteni. Tehát az, ahol mi most érünk a földön, a föld egész, így írtam ide magamnak, az kinek a műve, következésképpen kinek a tulajdona. Ugye tény, hogy most éppen bitorolja valaki, de azt is tudjuk, hogy már vágja a centit, mert tudja, hogy vége van, és hamar le fog zárulni. Hogyha ez Isten műve és az ő tulajdona, akkor mi hol látjuk magunkat? Erre utaltam talán röviden a pozíció cím, hogy hogyan pozícionáljuk magunkat hitben. Akkor ránk is igaz, hogy csak jövevények és zsellérek vagyunk. Nem tudom, hogy rátok, hogy hat egy ilyen ambivalens érzés ez, hogy Isten sokszor azzal bátorít, hogy a gyermekei vagyunk, fiainak meg lányainak tekint bennünket, már-már belekényelmesednénk, és akkor néha úgy leforráz, mikor ezt mondja, nem, hogy ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam. Meg van az a félelmetes számra, ami a különös, inkább nem félelmetes, különös példázata Jézusnak, amikor azt mondja, hogy amikor a szolga hazajön a mezőről, akkor vajon az ura azt mondja neki, hogy hát most már dolgoztál eleget, fáradtál, most üljél le, most én adok neked enni, vagy azt mondja, hogy most szolgálj ki engem, és amikor én jól laktam, akkor te is sorra kerülsz. És nem tudom, ti nem szoktátok itt azt érezni, hogy az olyan diszonáns, hogy valahogy nem, ez olyan más, olyan kicsit kemény, tehát nem olyan, mint ahogy az Istent elképzeltük, vagy elképzeltem magamnak. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezek valahol szerintem az egyensúlyt hozzák be a rendszerbe, hogy ne legyen túldimenzionálva az önértékelésünk azzal, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy attól még a viszonyunk az nem pertú, vagy nem tudom, hogy mondjam. Értitek talán, hogy mire gondolok ezzel? Ez van itt is ebben a szakaszban, én úgy érzem megerősítve, hogy úgy kell tekinteni magunkat, mint akik az Isten kegyelméből megszülethettünk, élhetünk, lehetőségeink vannak, Isten szeretne boldognak látni bennünket, ha minden igaz, mindnyájunknak megvannak a maga élettapasztalatai az Istennel, hogy áldotta meg, hogyan segített kisebb vagy nagyobb próbákban, helyzetekben. Isten jelen van az életünkben, szeret bennünket, ennek sokféle bizonyságát vehettük, de övé a föld, és mi itt átmenetileg vagyunk, ha minden igaz, majd ott lehetünk tartósan. Bár Jelenések könyve 7. fejezet 9. 10. versében azt mondja az üdvözült sereg fehér ruhákban, hogy az üdvösség az a bárányi és az isteni, aki a királyi székben ül. Tehát mondjuk ott is tartós vendégségben leszünk, végtelen haszonélvezetre rendezkedhetünk be, de tulajdonjogot ott sem tudunk, hát milyen alapon, és itt sem. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de ez egy kicsit úgy átállítja az embernek a szemléletét, a szemüvegét, az antennáit, és úgy helyre kerülünk, hogy ezáltal, ha komolyan veszünk, még talán a hála is erősödik bennünk, hogy az Isten mi mindent meg nem tesz velünk, értünk és a javunkra. És egy dolgot ideírtam magamnak, mert úgy felmerült bennem, mikor a vázlat készült, hogy ebben a szemléletben való megerősödésre rendkívül jó alkalmat jelentenek a szombatok, ami a teremtés emlék ünnepe, mert hétről hétre megerősödhetünk abban, hogy ki ez a föld, ki teremtette, kinek a vendégei vagyunk. Amelyik magyar költő írja, talán Adi, vagy nem tudom ki, hogy egy láthatatlan úr vendége voltam, tehát vagy Kosztolányi, bocsánat, magyarban nem voltam erős, az igazság, a történet az jobban ment, de van ilyen sor, ugye? Tehát ezt jól idéztem, köszönöm a segítségedet. De milyen szép megfogalmazás, nem? Hogy egy láthatatlan úr vendége voltam, és mennyivel jobban hangozna, hogy egy láthatatlan úr vendége leszek, nem? Tehát, hogy nem a végén jönnék rá, hanem már közbe, vagy az elején, mert akkor máshogy élném le az életemet, gondolom én. És akkor most egy másik furcsa szakasz, hadd mutassak nektek, ez volt hétfőn az alapige eláruló, amit most olvasok, a Szilárd ezt hozta, ez pedig Jaj, nekem nem írtam ki, hogy hol találjátok.
Mondja.
Felolvasom, aztán valaki keresse már meg gyorsan mobilba. Azt mondja, ezek pedig azok a rendelet, azt hiszem a 22. fejezet Mózes második könyvében, nézzétek már meg, hogy az nem így kezdődik el, elnézést kérek, hogy ilyen lazára vettem. Azt mondja, ezek pedig azok a rendeletek, amelyeket elejéig be kell terjesztened. Ha héber szolgát vásárolsz, 6 esztendeig szolgáljon, a 7. pedig szabad... Az az? Na, mondjad?
Keresem.
Ja, még nincs meg, azt hittem. Tehát 6 esztendeig szolgáljon, a 7. pedig szabaduljon fel, ingyen. Ha egyedül jött, egyedül menjen el. Ha feleséges ember, menjen el vele a felesége is. 21? 2 Mózes 21?
Igen.
Köszönöm.
Igen.
Akkor 2 Mózes 21, ott a, most már haladok, ha nem haragusztok, nem megyek vissza ezzel. 3. vers. Köszönöm, Jónka. Ha egyedül jött, egyedül menjen el, ha feleséges ember, menjen vele a felesége is. Tehát úgy lett eladó, ezek általában adós rabszolgák, úgy lett adós rabszolga, hogy ő az lett, és hát nyilván belőtt a felesége oda dolgozni, hogy ne kelljen egyedül lennie. Hoppá. Azt mondja, akkor elviheti, de most jön egy új helyzet, figyeljetek, hogy ha az ő ura adott neki feleséget, tehát amíg ott voltak, addig történt ez, és ez fiakat vagy lányokat szült neki, az asszony menjen el, bocsánat, az asszony gyermekeivel együtt legyen az ő urái, ő pedig egyedül menjen el. De ha a szolga azt mondaná, szeretem az én uramat, és az én feleségemet és fiamat, nem akarok felszabadulni, akkor vigye őt az ő ura a bírák elé, és állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélhez, és az ő ura fúrja át az ő fülét árral, és szolgálja őt mindörökké. Nem tudom, mit szóltok hozzá, nem tudom, mennyire ismertétek. Ez egy olyan érdekes szakasz a Bibliában, ez a fülátfúrásos. Gondolom, ilyen árszerű, tehát egy ilyen lukasztó valami lehetett. Én nem tudom, hogy mit gondoltok, nekem ez erősebb, mint a másik, nem? Mert az, hogy hát zselér vagyok, nem a föld, az egy dolog. Na, de itt szolgasságról beszél, örökös szolgasságról, önként vállalt örökös szolgasságról, amit ezzel a cselekménnyel hát megpecsételnek, úgy, hogy átfúrja a fülét. Nem tudom, mit gondoltok, hogy el tudjátok-e kezdeni, hogy létezett olyan, aki ezt megtette. Ez az első kérdésem. Én szerintem is biztos volt. Ugye miért? Így van, mint a Bandi mondta, hogy szereti a családját. Na jó, de most jövök én, Bandi, bocs, mint a sakba, hogy akkor vitatkozzunk, hogy hát ha szeretem a családomat, akkor élek a szabadsággal, elmegyek, összegyűjtök annyi pénzt, amennyit kell, jövök, és őket is kiváltom, és akkor minden oké.
És addig?
Van egy fontos szó benne, figyeljétek meg. Úgy kezdődött, hogy szeretem, mi az első, amit mond?
Az uramat.
Igen. Tehát elsőként, tehát megnevezi, az urát is szereti. Plusz a család is ott van. Tehát az erős, amit mondasz, az jogos, de én tudok rá jobb megoldást, ezt elmondtam az előbb. De ez egy, nem egy egyszerű családi kötődés, hanem ez egy élet. Ez több. Több. Nem tudom, azt hallottátok-e különböző, ez nem egy nemes dolog, amit mondok, de egy praktikus, hogy azt mondják, hogy aki nagyon sokáig van börtönben, ilyen 10-20 éveket, utána nagyon nehezen illeszkedik vissza a társadalomba. És most nem bűnelkövetés szempontjából, tehát hogy bűnözni fog, nem erre gondolok, hát sajnos biztos olyan is van, hanem hogy becsületesen akar élni, de már nem nagyon tud mit kezdeni, mert megszokta azt, hogy börtönben neki nincsenek ilyen egzisztenciális kihívásai. Így van, tehát ugye eleve nem állunk egyformán helyt az életbe, tehát más jelent mindjárt számára, hogy van, aki élvezi a kihívásokat, beleveti magát, más visszariadt tőle, de aki elszokott tőle, és el tudok képzelni egy olyan helyzetet, hogy ha jó az Úr, és jó az Úr szolga kapcsolat, akkor azt mondja, hogy ő nem akar, tehát ő ez alatt a védőernyő alatt akar élni. Tehát én ráadásnak érzem a családot, mint szempontot, valóan magnak azt érzem, hogy az Úr és a szolga. Ugye ti is látjátok, vagy érzitek ezt. Tehát ezen nagy hangsúly van szerintem itt. És most igen, ezeket már elmondtam, bocsánat, csak nézem, hogy mit nem mondtam el. Igen. Most csomó mindent már, amit akartam, azt itt el is mondtam nektek. Az a kérdésem, hogy mit szóltok olyan szempontból, hogy mit szólna ehhez az ombudsman? Értitek? Tehát, hogy milyen megoldás ma ez, hogy önként vállalt szolgaság, rabszolgaság, meg belefér a mi Isten képünkbe. De a mi Isten képünk az úgy szól, hogy figyelj, a szeretet a szeretet, menjen ő is, meg vigye a családját. Jó, hát, hogyha annyira akar, maradhat, de... Szóval értitek, hogy ez a átfúrni a füret, ez valami olyan, hogy most már ne gondolja meg magát. Tehát van ebben valami több, mint ez a laza, hogy hát most így érzem, de holnap úgy érzem. Ez nem erről szól. Ez egy nagyon súlyos döntés, így van. És akkor itt felvetek egy olyan kérdést, hogy rövid, hát nem kitérő, mert témába vág, hogy szerintetek a Biblia ellenzi, vagy támogatja a rabszolgaság intézményét?
Ez nagyon csalós kérdés.
Jönnek már rég ismer engem. Igen. Elárulom a megoldást. Szabályozza. Szabályozza. Ugye, mert, de mit várnánk el tőle? Hát az, hogy ellenezze. Nagyon érdekes, és magunk közt mondom, hogy engem nagyon fárasztanak a mindenféle jogi harcosok, akik vannak, aktivisták, úgy mondják, mert belevetik magukat egy ügybe, lehet, hogy jó az az ügy, sokszor abszolút érzelmi alapon. Nagyon érdekes, hogy valaki kritikus lehetne az Istennel is, hogy nem ért egyet az Istenem, mert le kellett volna írni a Bibliába, hogy fúj, rabszolgaság az ne legyen. Mondjuk olyan van a Bibliában, azt nem tudom, tudjátok, hogy aki embert lop, emlékeztek rá, van ilyen kategória. Tehát aki embert lop, abból a célból, hogy elegy a rabszolgának, azt tudjátok, mi a büntetési tétel? Ez az. Ez az, mint hogyha gyilkolt volna. Tehát az Isten nem aprózza el. De az, hogy egy rendszert változtasson meg, hogy ne legyenek rabszolgák, ezt nem próbálta meg. A páli levelekben olvasunk a rabszolgákról. Azt mondja, hogy ti urak, és instruálja a rabszolgatartókat, hogy hogy bánjanak a szolgákkal. Azt mondja a szolgáknak, nem azt mondja, hogy felszabadítási mozgalom, ne hagyjátok magatokat, az Úr is azt mondja, hogy, már bocsánat, hogy megidézem, nem ezt mondja, azt mondja, hogy úgy szolgáljatok, mintha az Úrnak, Istennek szolgálnátok. Tehát mint hogyha erősítené a kapcsolatot, a kohéziót. Én halkat teszem hozzá, hogy lehet, hogy van egy olyan, lehet, hogy jobb tud lenni egy rabszolga sors és egy rabszolga és rabszolgatartó kapcsolat, ha Pálnak enged mind a két fél, mint két szabad ember munkahelyi kapcsolata. El tudom képzelni? El tudom képzelni. Hát igen, azért az ihletet köszönöm, hogy így van. Onezimosz neve ismerős?
Igen.
Pál apostol mit csinált vele? Nem a szárnyai alá vette, hanem, hát először igen, visszaküldte. Igen, egyébként halkan hozzáteszem, akármilyen furcsa hangzik, hogy ugye, ha ő felszabadította volna, gyakorlatilag meglopja azt az embert, akinek a tulajdona volt. Mert hát az volt, akár is szépítjük. Mert ő lemondhat a tulajdonáról, de én nem indítatok forradalmat. Egyébként itt mondok egy nagyon fontos dolgot nektek, hogy a szocializmus idején én emlékszem, mert ugye hívő gyerekként nőttem fel, hogy néha feltűnt, hogy idézgették a kommunizmus asszociációjaként a Bibliát itt-ott. Hát persze kivonatosan. És megint lesz ilyen szerintem, lehet, hogy nem kommunizmusnak hívják, hanem polgárjogi mozgalmak, vagy bárminek, hogy ne keverjük a szezont a fazonnal, tehát az nem megy, hogy néhány jelszót kiveszünk a Bibliából, félre magyarázzuk, hogy a Biblia is támogatja ezt, nem támogatja. A Biblia sehol sem támogatta a társadalmak erőszakos átalakítását. A Biblia egyébként rendpárti, tulajdonképpen nem demokrácia párti, azt kell mondjuk, ugye a demokrácia az a nyugati világnak egy találmánya, amiről Churchill azt mondta, hogy még mindig ez a legkisebb rossz, tehát ennyi volt az ajánló levele, és úgy működik, ahogy. Az isteni elképzelés, hát ugye egyszer azt mondta valaki, hogy más összefüggésben hangzott el ilyen párkapcsolatiban, hogy tulajdonképpen az Isten világában minden hierarchikus, hogyha körülnéztek, mármint a teremtett világban, és az Isten mennyei világában, és fejedelemségek, hatalmasságok, azt mondja. Tehát minden hierarchikus, mert úgy tud működni. Ez egy ilyen a beépített fékek és ellensúlyok rendszere, valahogy így mondják, azt hiszem, hogy erről szól. Tehát egymást sarokba tudjuk tartani, hogy ne legyen nagy baj, ez erről szól. Nem túl haladós. A lényeg az, hogy Isten nem hirdetett rabszolgafelszabadítást, nem hirdette a rabszolgatartó társadalmak megszűnését. Azt mondta, hogy keresztényként kéne együtt élni, és akkor mindegy, hogy milyen rendszerben élünk. És hogyha nem keresztényként élünk, akkor is mindegy, hogy milyen rendszerben élünk, mert már nem vált be eddig a feudalizmus, nem vált be a kommunizmus, nem vált be a szocializmus. Hát ami most van nyugaton, én nem tudom, hogy ez bevált-e, én úgy nem merném rásütni ezt a stemplit. Viszont az Isten azt mondta, és itt jön az, hadd idézzek egy más összefüggésben, megkérdezték a tanítványok, hogy na de hát akkor a Mózes miért mondta azt, hogy adjunk elváró levelet, hogyha nem lehet elválni. És mi volt a válasz? Ez volt az indok. Nem azért, mert ezt látta jónak az Isten, hanem az Isten realista, és azt mondta, hogy hiába mondom, úgy is az lesz, akkor már legyen tisztességes a dolog, meg legyen formája. Tudnék, hogy egy nő egy kapcsolatból, akit elküldtek, azt tudja igazolni, hogy hát ő nem ilyen léha ledér mindenkivel, hanem hogy neki tisztességes házassága volt, csak az véget. Őt erről szólt az elváró elve, tehát igazolja, hogy miért nem szűz már, bocsánat, hogy röviden mondjam. És valami ilyesmit érzek a rabszolga kérdésbe is, hogy isteneti szívetek keménysége miatt nem hirdette meg a rendszer felszámolását, hanem elkezdte szabályozni. És ugyanezt történt a házasság esetében is, és ebben tanúság van szerintem a számunkra. De most szeretnék egy másfajta tanúságot is ebből kiemelni, szilárd után szabadon, hogy így mondjam, hogy ez, most ez a második fel, amit ugye most idéztem a 21. fejezetből, ez alkalmazható ma a mi viszonyunkra az Istennel, ahogy megtettük a földtulajdon esetében, alkalmazható. Tehát mi nem pont arról szólna a hívő élet, hogy mi ezt megtegyük az Isten felé, hogy én önként választom őt uramnak és gazdámnak. Emlékeztek, van a talentumok példázata Máté 25-ben, és van Lukás 19-ben, azt hiszem, a gíráké. És a gíráké attól is más, ott máshogy osztják el a javakat, itt hárman vannak, 5-2-1 a Máté 25-ben, Lukásnál 10 vannak, és mindenki egyet kap, de ott van még egy kategória. Ez pedig kik? Azt mondja, hogy az alattvalók. Tehát vannak szolgák, és vannak alattvalók. Kik az alattvalók? Hát figyeljetek, hogy a körülnéztek, itt mindenki alattvaló. Mert ha ez az Isten világa, akkor aki ebben lakik, az az Isten alattvalója. Lehet, hogy nem tetszik neki, tehát nincs választás, hát mehet a Marsra, mondjuk, bár az is az, tehát teljesen egy hova megy, minden az Istené. És azok azt üzenték, amikor elment az Úr, hogy ne jöjjön vissza, mert nem akarjuk, hogy uralkodjon rajtunk. És amikor aki elásta, azt mondja, a gíráknál is elásta, jól emlékszem, szóval az a lényeg, hogy nem kamatoztatta, akkor megítéli az Úr, és csak úgy mellesleg megjegyzi, emlékeztek, hogy sőt, ezen felül azokat az én ellenségeimet, és akkor így titulálja őket, hozzátok elő, és vele együtt, azt hiszem, ott meg is öleti őket, jól emlékszem a példázatban, akik nem akartak, hogy uralkodjak. Nem akarták, hogy uralkodjak rajtuk. Tehát a lázadók sorsa. Kedves gyülekezet, én úgy látom, hogy a világ nagy része nem akar tudni az Istenről. A világ jelentős részének hamis képe van az Istenről. Mi nekünk úgy érzem, hogy próbálunk igazán biblikus képet kialakítani magunknak az Istenről, és mi valamilyen szinten odaszántuk magunkat az Isten szolgálatára. De a valamilyen szinten az kevés. Tudjátok a klasszikus példám, mikor hazajön az asszony a miséről, hogy mit mondott a pap, miről beszélt a bűnről, és mit mondott, hát azt mondta, kifejezetten ellenezte. Tehát, hogy de hát gyűlölted a gonoszságot, a Bibliában ez van. Tehát milyen a mi szolgálatunk? Önként szegődtünk Isten szolgálatába? Megerősödünk ebben hétről hétre? Örök vállalás ez? Most nyerszeszek, átjukasztatnánk a fülünket, ha még azok az idők lennének? Értitek, hogy miért kérdezem? Mennyire komoly ez a részünkről? Végleges ez az odaszánás? Komolyan gondoltuk-e? Ugye ez, erre csak az igaz, ami egykor a Siemens reklámban volt, már nektek idéztem, hogy azoknak, akik komolyan gondolják. Mert van olyan kereszténység, ahol nem gondolják komolyan. Sőt, van olyan kereszténység, ahol, most úgy értem emberek, egyes emberekre, nem csoportokról beszélek, és mi ne tartozzunk azok közé, akik még azon sem gondolkoztak el, hogy komolyan gondolják-e. Nekünk el kell ezen gondolkozni, hogy komolyan gondoljuk-e. Meg kell erősödni benne, újra meg újra, és nekünk tulajdonképpen keresni kéne az alkalmat arra, hogy hát ha a fülünket nem is lyukasztjuk át, de felégetni magunk mögött minden hidat, hogyha megfordulna is bennünk. Emlékeztek, azt hiszem a Zsidók 11-ben írja Ábrahámról, hogy ha meggondolta volna magát, lett volna alkalma visszamenni a Mezopotámiába, de nem. nem ment. Inkább Egyiptomba ment, amikor olyan volt a helyzet, de oda nem. Kedves gyülekezet, én azzal fejezném be, és azért most jön a súlyponti rész, még nehogy elaludjatok, hogy ugye most arról beszéltem, hogy mi lenne a kívánatos viszonyulásunk Istenhez, és ez is tanít bennünket a tekintetben, amit felolvastam, de most szeretném megmutatni azt, hogy ehhez képest Isten hogy viszonyul hozzánk. Máté 20-ban van azt, amit meg erőtöttem, meg lehetem. Nézzétek meg, Máté 20-26 úgy kezdődik, bocsánat, hogy már késő volt, pontatlan voltam, de ne így legyen köztetek, ott találjátok? Most megvárom. Megvan? Köszönöm, jó. Akkor amíg lapoztok, várok, mert az azt jelenti, hogy még úton vagytok. Máté 20-26-tól olvasom. De ne így legyen köztetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Itt a szolgaságról volt szó, tudjátok az előbb, emlékeztek, és hogy önként vállalt szolgaság, és végleg vállalt szolgaság fülátjukasztásával. Na most itt az legyenleti szolgátok, itt azt hiszem a 26. vers végén a diakónosz szó van, a 28-ban is az van, de a 27-ben nem az van. A 27. végén, te nézed, most jönnek, akkor
igen,
ott a dúlosz van, állítok, az rabszolgát jelent. Igen. Tehát nagyon érdekes, azt mondja, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, legyen egy szolgáló, egy diakónosz, és aki a legnagyobb akar, aki első akar lenni, az ne csak diakónosz legyen, az dúlosz legyen, az rabszolga. És itt vadunk ki megint oda, hogy nekünk ez egy történelmi kategória, rabszolga, hú, de rossz lehetett, olvastunk róla a történelmi könyvbe, de ezek ebbe értek. Minden nap találkoztak egymással. Már bocsánat, és ez a hasonlót jutott eszembe, hogy egy nyugati országban, ahol most viszonylag sok a vendég, hogy így mondjam, a migráns, úgyhogy más a megjelenés lehet látni. Hogyha utcán találkoznak, az egy szokatlan találkozás, mert nincsenek hozzászokva. Ott akkor a rabszolgaság, mint intézmény, a rabszolgákkal való találkozás, az része volt a mindennapoknak. Tehát látták azt a sorsot. Erre mondta egyszer azt valaki, olyan nagyon jó könyvet egy német közgazdásztól, hogy azt nem érti, hogy naponta látták, hogy milyen a sorsa az adós rabszolgáknak, és ez együtt könnyelműek voltak és eladósodtak. Pedig vissza kellett volna őket, hogy tartsa az, hogy hát látta ezeket az életsorsokat maga előtt. De a lényeg az, visszatérve ide, hogy Jézus azt mondta, hogy a rabszolgaságot említi itt az egymás közötti viszonyban, és azt mondja, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, pedig azért kézenfekvő lenne, nem? Tehát azért mégiscsak ő az Úr, övé a Föld, és ide jött szolgálni. Az előbb azt mondtuk, hogy aki vállalja önként a végleges szolgaságot, az egy fülátszúrással pecsételje meg, emlékeztek rá? Hát Jézusnak nem szúrták át a fülét ellenben, a kezét meg a lábát, azt igen, az durvább volt. A körülményekről most nem is beszélünk, csak maga a tény. Azt tudjátok, hogy ő egyszer is mindenkorra ember fia lett, tehát nem azt mondja, hogy az abban a fajta, tehát ő istenné vált újra, amikor, vagy hogy mondjam, tehát visszatért az isteni létbe, nem tudom, hogy mondjam pontosan, de a szegek helye, az ott maradt a kezén, hát mutatta. Azt mondta a Tamás, ugye, ha jól emlékszem, hogy amíg nem látom, ugye ő biztos sem, mert nem tudom, hogy svábok őseletet, vagy nem tudom, hogy... Tehát ő a bizonyítékot nem lát, addig nem dől be ezeknek. És mondta az Úr, hogy hát akkor parancsoljál. De akkor már nem akart, emlékeztek, az olyan szép a történt, akkor azt mondta, hogy én Uram és én Istenem, és nem kell, nem szükséges. Kedves gyülekezet, olyan, mintha ez egy fordított helyzet lenne nektek, nem úgy tűnik. Jézus arról beszél, hogy ő szolgál, egyszer s mindenkorra lett ember fiává, ez nem egy kiruccanás volt, bocsánat, hogy így mondom, ide minden nehézségével. Azóta őrzi magán ezeket a jegyeket, ahogy a történetbeli ember, ha átszúrják a fülét, azután már úgy fog maradni. És örökké emberré lett, és hát ugye Szilárd ezt úgy fogalmazta meg, hogy ez egy fordított helyzet, mint hogyha Jézus a mi tulajdonunká vált volna, a szó legnemesebb értelmében, tehát mint hogyha megfordulna az a tétel. De azért is gondolkoztam, hogy miért pont ez a fülátlyukasztás volt a módja, én nem tudom, nem volt már időm utána nézni, de kicsit, mert ugye előképe lenne a kereszten történteknek. És én azzal zárnám a mondandómat, tartva az időt is, hogy el kéne azon gondolkoznunk, hogy nem jók a mi fogalmaink, amiket fejben, lélekben, magunkban ápolunk. Három dolgot mondok, csak röviden, aztán majd tovább gondoljátok, remélem. Nem jók a mi fogalmaink a kötődésről. Istenhez, de talán még egymáshoz is, de Istenhez biztosan. Tehát többet jelent az, mint amit elsőre gondolnánk. Nem jók a mi fogalmaink a szeretetről, mint olyanról, aminek része a kötődés. Persze, majdnem szinoníma, de mégsem egészen ugyanaz szerintem. És amiről nem jók a fogalmaink, szerintem az örökérvényű döntéseink. Tehát, hogy mit jelent az, hogy én valamit kimondok? Azt hiszem az egyik Zsoltár mondja, a 15. vagy melyik, hogy kárára esküszik az igaz, és nem változtatja meg, ugye? Tehát mikor kiderül, hogy hát én akkor ez a rossz világ, mai világ az miről szól? Ja, figyelj, hát nem váltod el tőlem. Azt mondja az Isten, hát ez a lelkület távol van tőlem, meg ez az értékrend. Az igaz, az beleáll abba. Hát kiderül. Kiderül, hogy olyat vállalt, ami nehéz, ami nagyon nehéz, ami alapvetően változtatja meg a sorsát, veszteséget jelent anyagilag, vagy bárhogy. Azt mondja, az egész szemléletünknek kell megváltozni. Egyébként ebben nagyon sokat segít a 28. vers, ami nyitva van. Azt mondja, az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És tudjátok, a lámosásnál mit szoktunk felolvasni? Azért, ha én, az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábait. Figyelj, ha uralkodni akarsz, akkor rossz felé jössz, akkor ne erre gyere, pont ellenkezőleg. De hogyha kész vagy vállalni a szolgálatot, a dúlosz, a rabszolga szintjén, ha annyit jelent neked a közösség, aminek a része vagy, a te hittestvéred, Isten egy olyan valamit szeretne látni, amit ez a köterék tart össze, mint közösséget, és ő erre mintát adott. Bocsánat, én nagyon meredek hasonlítottat eszembe, de hadd mondjam el, hogy olvastam én sokat a háborúra érdekelt, főleg a német hadsereg a hatékonysága miatt, most a szervezetén, tehát most nem az ügyről, az ügy az borzasztó volt, de amit tudtak szakmailag. És olvastam, hogy volt olyan, hogy az egyik tiszta, az megpróbálta az egyik orosz tankot egy német katona felrobbantani, de egy másik orosz tank le tudta lőni, tehát nem tudta bedobni a kézigránátot, hogy hát a kezelőket megölje, és mondja, hogy akkor a beosztottja, az nem úgy volt, hogy akkor ő már ezt nem, hanem örül, hogy keres egy fedezéket, hanem ő befejezi. Tehát oda ment, és befejezte azt, amit a másik nem tudott. Ez egy konkrét jelenet volt, amit olvastam valami kapcsán. Tehát bennük egy olyan összetartás volt, és hogy együtt és közösen, és Isten bennünket is annak szeretne látni, ugye van ilyen a Bibliában, mint egy katonacsapat, hogy úgy mozogjunk, mint a zászlós tábor. Emlékeztek? Azt mondja olyan az Isten műve. Tehát mi nem individuumok összessége vagyunk, hanem mi nekünk ezzel a belső kötelékkel kérni, és önalárendelődéssel valamit létrehozni az Isten dicsőségére, és az Isten dicsőségét munkálandó. Ismertek, azt is talán mondtam nektek, hogy Napóleon azt mondta, hogy egy mameluk legyőz három franciát. Ez ilyen egyiptomi benszülött katona, szóval azok nagyon erősek voltak. Azt mondja, jó, de hát 100 francia katona meg legyőz 300 mamelukot, mert az már csapat. És nekünk nem egyénire kéne hívőknek lennünk, nekünk közösségeket kéne alkotnunk, csapatot kéne alkotnunk, és ennek része az, hogy én alárendelődök a közösségnek, és ha kell a másiknak is, mert én Krisztus nyomdokába szeretnék lépni. Szerintem ez a két szakasz, enyém a föld, és ti csak jövevények és zselérek vagytok, és az, hogy szeretem az én Uramat, és vállalom azt, hogy örökre vele maradok, ez sokra kell, hogy tanítson bennünket, és Krisztus volt igazán a minta, aki ebben is példakép volt, mert átjukasztották a kezét és a lábát, és végleg egy lett közülünk. Isten segítsen bennünket ezekben a mélyebb gondolatokban az ő kegyelméből. Amen.